Köszönöm szépen, üdvözöllek titeket szeretettel. Jöttem ki, automatikusan igazítottam a sliccemet. A Józsi azzal vezette be, hogy ugye akit szeretünk, annak szólunk, hogy lent van a sliccere. Rendben volt minden, csak eszembe jutott, hogy egyszer a Bernstein, a Leonard Bernstein kiment a Carnegie Hallban, és ott volt a New Yorki filharmonikusok, és mögötte pedig több ezer ember. És akkor oda szólt neki a koncertmester, hogy mester, a slitze. És akkor így, ugye így állt itt a zenekar, ott a közönség, és így nagyon zavarba jött, és pardon, és elfordult, és felhúzta. Akkor már maradhatott volna így is. No de, a mai témánk ugye, az identitás, ezt a mondatot írtam ide, amit nem én találtam ki, hogy légy önmagad, mindenki más már foglalt. Ez a bizonyos Gilbert Pereira azért érdekes, mert soha semmi más nem mondott. Semmi lényegeset, semmi érdekeset nem mondott. Ez az egy, ami jó, de ez nagyon jó lett. Vannak ilyen egy slágeres szerzők. Nagyon elgondolkodtató ez a téma. Amikor beszélgettünk Józsival, és fölmerültek témák, ezt mindig egy kicsit így szoktuk érlelni, hogy mi legyen a téma, akkor ugye, amit én ajánlottam arra, ő azt mondta, hogy jó, de azért vigyázzunk, hogy hirdetjük meg, mert eleve ez az egész szabadszombat, meg minden az identitás körül forog, és már ne legyen már lerágott csont, már megint identitás, hát azt mondom, hagyjuk ki belőle. Mondom, jó, de arról akarok beszélni. Jó, de nem baj, csak fogalmazzuk így, meg úgy. Na hát megfogalmaztuk így, meg úgy, most már itt vagytok, kezembe adott titeket az Úr, úgyhogy az identitásról fogok beszélni. Még most elhagyhatja a termet, aki akarja. Viszont nem véletlen, ugye az identitás az ön azonosság. És ez válságban van. Azért beszélünk róla ennyit, mert ez tényleg válságban van. Ezzel kapcsolatban a posztmodern egy nagyon súlyos válsággal küszködik, és mi ebben benne vagyunk, keresztények, részei vagyunk ennek a krízisnek. Ugye van ökológiai válság, van demográfiai válság, van gazdasági válság, és van identitásválság. És mindközül, ugye ez az egyik legégetőbb, mert közvetlenül az életünket határozza meg. Figyeljétek meg a nagy mai mítoszokat, azokat a filmeket, amik nagyon erősen égtek bele az emberiségnek a lelki retinájába. Emlékeztek talán a Jason Bourne trilógiára, ugye három részes volt, igen, mert vannak trilógiák, amik négy részesek például. Ez egy három részes trilógia. És arról szól, hogy van egy ember, aki a film elején, akit kihalásznak eszméletlenül félholt állapotban a tengervizéből, a hátában van néhány lövés, és amikor magához tér, nem tudja, hogy ő kicsoda. És arról szól a film, hogy ki vagyok. Meg kéne fejteni, csak közben ugye, hogy jó ilyen filmes dolog, hogy közben tök nagy veszélyek vannak, meg minden. Küzd az életért, de egy ki vagyok én? Nem tudom, hogy ki vagyok. Hogy kerültem a vízbe? Előtte ki voltam? És erről szól a film, hogy ezt meg kéne fejteni. Ugye azért óriási siker a film, mert ez egy közös tapasztalat. A Matrix, ami szintén egy nagyon erős üzenet, és nagyon vevő rá, nagyon rezonál rá a világ, ugyanarról szól, hogy ott van a főszereplő, és végig azon gondolkodunk, és ő is, hogy ő most akkor egy messiás, vagy nem egy messiás. Most ki vagyok én? Most akkor én meg tudom menteni ezt a világot, vagy nem tudom megmenteni? És mindig így villog, hogy igen, nem. Ó, én csak egy átlag ember vagyok, csak egy kicsit több képessége. Nem, én vagyok az, akinek a kezében van a világ jövője. Ez a kérdés, ez rettenetesen foglalkoztat minket. Hogy emlékeztek a Csillagok háborújában, Luke Skywalker, és akkor jön, hogy én vagyok az apád, ugye? Mert hogyha én vagyok az apád, akkor az egész sorsod, mindened, az egész identitásod változik meg. Ez is milyen erős mém lett a körülöttünk levő világban. Éppen idefelé olvastam egy ilyen Facebook megosztásban, hogy bizonyos román tudósok kijelentették, hogy az első ember a Földön, az románul beszélt. Ugye? Tehát milyen fontos? Milyen fontos? Te kis butus nem tudja, hogy magyarul beszélt, ugye? Hát persze, mert nagyon fontos az eredet történet. Minden, mert hogyha van eredeted, akkor van identitásod. Az milyen ciki volt, mikor tavaly volt a VB, és akkor hogy volt, hogy Anglia játszott, emlékeztek, hogy mi volt, hogy Horvátországgal? És akkor volt ott is egy ilyen, hogy amikor utoljára megmérkőztek, akkor még mi nem volt, és nem volt még ez, és az, és az, és amaz, és iPhone, és Facebook, és Horvátország. Ugye? Tehát identitást kell keresni. Identitást kell keresni, mert honnan jöttünk, honnan származunk, ki az apánk, ki az ősapánk. És ez nem mindegy. És ezen micsoda viták mennek. Finnugor eredet, sumér eredet. Jaj, van egy olyan is, hogy Szaturnuszról, vagy én nem is tudom, honnan jöttünk. Tehát valami kell, valami, ami nagyot szól. Tessék? Tehát dehogy nem, hát persze. A gyűrűjéről. Ott fogocskáztunk. De hogy jót röhögünk, de igazából ugye az van mögötte, hogy kell keresnünk egy olyan mítoszt, amiben benne van az identitásunk, mert ha az nincs, annak nagy a tétje. És ezért létezik az identitáspolitika kifejezés, mert gondoljátok el, hogy csak a mi életünkben, ugye hányszor már megváltozott az, nem csak az, hogy a tojás egészséges vagy egészségtelen, mert van egy 104 éves bácsi, aki ezzel számolja a korát, hogy hányszor változott meg életében, hogy a tojás egészséges vagy egészségtelen, de hanem az, hogy ki szabadságharcos és ki felforgató fasiszta csőcselék, nem? Tehát ez mondjuk 56. Attól függ, hogy ki emlékszik rá. Attól függ, hogy mi. Na, és miért nem hagyjuk ezt békén? Mert nem mindegy most. Mert nem mindegy most, hogy mi volt az. Azért. Mert az nem úgy van, hogy hát elmúlt az volt, így volt, vagy úgy van, hagyjuk fátlat rá, hanem nem mindegy, hogy volt. Úgy, hogy én akkor nem is éltem, és akkor sem mindegy. Vannak erre válaszok. És én most leszállok arról a témáról, hogy az identitáspolitika és a világ úgymond nagy betűvel, bár ezt a szót ezt nem nagyon szeretem, arra, amire használjuk, de mégis, hogy hogyan reagál erre, és mit talál ki. Hanem arról kezdenék beszélni, hogy köztünk, keresztények közt ez hogy merül föl. Figyeljétek meg, hogy miért van identitásválság a keresztények közt. Rengeteg olyan ember van, rengeteg olyan testvér, aki úgy él, hogy így valahogy próbál vegetálni, de nem érzi magát otthon a saját lelkiségében. Különböző okok miatt. Vagy személyes okok miatt. Vagy közösségi okok miatt. Tehát vagy az van, hogy én azért ellennék, ha nem zavarnának a testvéreim. Hogyha nem ilyen, nem tudom, hülyék vennének körül, de sajnálatos módon ez a helyzet. És ez engem zavar, és ez engem kibillent. Vagy magammal van a baj, és azt mondom, hogy jó emberek közt vagyok, de én nem illek oda. Én nem vagyok elég jó ehhez. Én nem tartozom, nem érzem azt, hogy a szentek közösségéhez tartozik. Mind a kettő egy identitás válság. Figyeljétek meg, hogy a keresztények identitása mindig akkor volt erős, amikor üldöztetések vették körül. Miért? Mert jó az üldöztetés, hát nem jó. Nem jó az, senki se választaná, senki se olyan bolond, hogy azt válassza. De vajon miért? Azért, mert az identitás kontúrjai kiélesednek. Hát csak gondoljátok el, hogy az egyik legnagyobb ébredés a magyar történelemben, hogy a betániai ébredés. Egy idős barátom azt mondta, egy evangelizátor, hogy te képzeld el, Laci, mi kiáltunk. Annyit mondtunk, hogy bú meg, bá, és ezrek tértek meg. Én se tudom, hogy meg miért. Volt, hogy prédikáltam egy szántóföld szélén, és nem, hogy azok megtértek, de még ott volt egy kondás bácsi. Még az is megtért. Szóval nem tudom, hogy miért. A Duna, értitek, a hidak belelőve a Dunába, minden a feje tetején, mindenki tele sebbel, gyásszal, veszteséggel, és kiárad valami. És valami nagyon világossá válik, hogy kik vagyunk mi. Nagypapámat sokszor elvitte a politikai rendőrség. Egy kis gyülekezetnek, amihez én is tartozom, a keresztény testvérgyülekezetnek volt Miskolcon a vezetője, és nem nézték ezt jó szemmel. Sokszor elvitték őt. Nem bántották, egyébként azért nem bántották, mert iszonyatosan jó tanár volt. Pedagógus ember volt, matekot, fizikát, a legsötétebb pártitkárt is le tudta érettségiztetni. És ezért Lajos bácsinak hívták őt, és az volt, hogy tehát ne, egyszerűen nem nyúltak hozzá. Nem nyúltak hozzá, mert az más kérdés, hogy aztán már nem taníthatott, szennyvíztelepen dolgozott, meg zöldségesnél, hogy a hét gyerekét eltartsa, mert nem engedték dolgozni, mert nem volt hajlandó aláírni papírokat. De ő mondja, hogy abban az időben, úgy már nem él nagypapa, de sokat beszélgettünk erről, hogy abban az időben oda tartozni a gyülekezethez az identitás képző dolog volt. Annak tétje volt. Annak tétje volt. Ha oda tartozol, vagy egy bevallottan keresztény vagy, megkereszteled a gyereked, akkor már kockáztatod, hogy soha nem fogják fölvenni egyetemre. Vagy hogy téged soha nem fognak előléptetni. Vagy te nem fogod megkapni a megrendelt zsigulit. Hát ez így ment. Úgy ment, hogy oda tartozni az identitás képző dolog volt. Mi lett a rendszerváltás után? Ez szétfolyt. Emlékszem, a konzervatóriumban épp akkor voltam konzis, és ott volt az ottani pártitkárnéni, az a matek tanárom volt. Kétszeresen is rettegtem tőle, és ő pontosan tudta, hogy Bojkiék hívők. Nem ezért álltam rosszul matekból egyébként, ő becsületére legyen mondva, de az történt, hogy mikor a rendszerváltás után egyszer azt mondta, gyere csak Bojkikám, gyere csak, bevitt a tanáriba, és így a dekoltásából kihúzott egy ezüst láncot, és azon egy kereszt volt. És mutatta nekem, látod, és nem is mondott semmit, csak hogy ő is hívő. Igazából most már ő is hívő. És akkor én örültem neki, nem volt ezzel semmi bajom, jobb jegyekre számíthattam onnantól, már tényleg nem ezen múlt. De az történt, hogy na de, hogyha ő hívő, akkor én ki vagyok. Hogy elzselésedtek a kontúrok. Nem volt világos, elkezdett divat lenni, hívőnek lenni. Elkezdett nem tétje lenni. Már nem adott identitást, hogy oda jársz, mert ő is oda jár. És figyeljétek meg, hogy akkor az evangéliumi kereszténységben is egy ilyen tétovaság jelentkezett, hogy most mi van? Most akkor hova tartozunk? Egy nagy vákum keletkezett. És azt gondolom, és az a szándékom azzal, amit ma mondok nektek, hogy ez mindig így van. Találjuk meg belül az identitásunkat. Minden kinti identitásképző az ideig, óráig alkalmas csak arra, tehát megtévesztő. Vannak vallásos hívő identitásképző, tehát hova járok? Melyik templomba, melyik gyülekezetbe. Na, akkor én tudom, ki vagyok. Lehet a nagyon erős identitásképző maga a törvénykezés. Hogy tudom, hogy ha ezt és ezt és ezt és ezt teszem, ettől tartózkodom, akkor tudom, ki vagyok. Vagy jó vagyok, vagy rossz vagyok. Elfogadható vagyok, vagy nem elfogadható. De ez mind kint van. Ez jön egy valami rendszerváltás, és megint összezavarodik minden. Ami kint van, az soha nem lesz az identitásod. Ismeritek ezeket az egóprotéziseket. Márkás cuccok. Képzettség. Most már a nevem elé írhatom, hogy doktor. Most már vagyok valaki. Ezt már elértem az élete, úgyhogy már vagyok valaki. De ez még mindig mind kint van. Mind kint van. És olyan becsapós. Az egyik azt mondja, figyelj, ha nem vagy a Facebookon, akkor nem is létezel. Akkor nincs identitásod. Mire a másik? Hoho, nekem csak azért sincs. A sok birkának van, de nekem nincs. Tehát én vagyok valaki. Ugye? Ez mind identitásképző. Ez vagy az. Mindegy. De még mindig minden kint van. Ettől nem lesz identitásod. Se attól, hogy fönt vagy, se attól, hogy nem vagy fönt. A fő csapás, ami alapján ma megyünk, az a három alap probléma az identitással. Teljesen önkényesen mondtam hármat, tehát lehet, hogy négy van, vagy öt. De most hármat nézünk meg. Az egyik az az, hogy nem tudom, hogy ki vagyok. Ez Mózes története. A második, hogy tudtam valaha, de teljesen elbizonytalanodtam abban, hogy ki vagyok. Ez Keresztelő János története és drámája. És tudom, hogy ki vagyok, de szeretnék más lenni. Ez meg Jákob problémája. Ez mind a három identitás kérdés, identitás vesztés. Nézzük Mózest. Mózes, ugye, úgy vezetem be, hogy az alap problémánk az az, hogy azt súgja nekünk a világ, de a kereszténység is valahol a szívünkből, a legbelsőnkből, hogy ugye azok a tettek, amiket te teszel, és azok a dolgok, amiket elérsz, azokból származik az identitásod. Hát ugye, tanulj gyerek, hogy legyen belőled valaki. Tanulj, mert nem lesz belőled senki. Dolgozz, hogy elérj valamit. Akkor valaki leszel. Fektesd be, hogy egyről a kettőre juss, segíts magadon, Isten is megsegít, ahogy az ige is mondja, ugye? Nem mondja, csak vannak ezek a... Ha megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel, mondta Jézus. Szóval, hogy amit cselekszel, abból lesz az identitásod. És ez egy kamu. Ez nem igaz. Tudjátok, a világ legnagyobb igazságai és a világ legnagyobb hülyeségei közt ilyen pici a különbség. Egymás mellett vannak. Mint a kvint körben a C meg a cisz. Fél hang. És egy világ. Egy egész világ van a kettő közt. Vagy az órán az egyes meg a tizenegyes. Ilyen közel vannak. De közt eltelik fél nap. Most ez olyan. Igazából Mózes bizonyítja, hogy a tetteid származnak abból, hogy ki vagy, hogy mi az identitásod. És ez a lényege a Krisztusban való hitnek. Az a rettenetes probléma, hogy elhisszük, hogy amit ugye a Kalmár szellem szerinti identitás, hogy én szolgálok, és akkor ő szolgáltat. Én megteszem a magamért, betolom az apanást, az aportot, mert szentül élek. Mert Bibliát olvasok, mert ezt csinálok, azt csinálok, amazt csinálok, ezt meg nem csinálom, azt nem csinálom, és akkor ő engem elfogad. Ez a Kalmár szellem szerinti identitás. Teszek valamit, és ezért leszek valaki Isten előtt. Ez pontosan fordítva van. Nézzük Mózest. Nézzétek meg, hogy az élete során hányszor merült föl az, hogy na de ki vagyok én? Ki vagyok én? Ez volt az ő fő kérdése. Van egy kisfiú, aki nem abban a családban nőtt föl, köszönöm szépen, nem abban a családban nőtt föl, amelyikbe beleszületett. És ez a fiúcska ezt nem tudja. Ezt nem tudja. Ugye ez egy döbbenetes dolog, és most nem sorolom el, de biztos ismeritek a történetet, hogy a megfelelő okokból az édesanyja ezt a pici kisfiút beteszi egy kosárba, és ráteszi a Nílusra. És úgy kerül a fáraó udvarába. És azon gondolkodik, ugye, ez a fiú 40 éves koráig el van, mint a befőtt. Tulajdonképpen mit gondol magáról? Én vagyok az Egyiptom hercege. Én vagyok ennek a fáraónak a fia. És nem tudja, hogy ez nem így van. Eddig még nem sok tétje van, de mikor megtudja, annak következménye van. Értsétek meg, hogy semmi nem történt. Nem járt egy tréningre, szabadságharcos képzőbe, nem csalódott senkiben, nem történt semmi a tettek szintjén, hanem egy kognitív, egyszerűen egy felismerés történt, hogy én nem az vagyok, akinek magamat hittem, és ennek radikális és visszavonhatatlan következményei lettek. Az identitás vezeti a tetteket. Az más kérdés, hogy ugye ez az identitás, amikor tehát rádöbben arra, hogy hát én nem csak, hogy nem vagyok ennek a fáraónak a fia, hanem az én szüleim azok a rabszolgák, akik minket szolgálnak, és lehet, hogy ott vannak a szüleim. Lehet, hogy még élnek, 40 éves vagyok. De akkor kik a szüleim? Lehet, hogy vannak tesóim. Akit annak gondoltam, az nem a tesóm. Akit apámnak hittem, nem az apám. És amikor ez egy 40 éves embernek így lesik, az nagyon durván megrengeti a személyiségét. És mi történik? Először életébe fölteszi, ki vagyok én? Ki vagyok én? És ennek radikális következménye, hogy ugye elindítja a magán szabadságharcot, és megpróbálja eltemetni az egyiptomit, akit agyon csapott. Hát ugye nem sikerül eltemetni. Így temet Mózes, ugye, a projekt neve. Isten hogy temet végül, ugye úgy ő szépen véglegesen eltemette az egész egyiptomi sereget a Vörös-tengerben. Ott nem lógott ki semmi. Úgy temet Isten. Tehát izomból, majd én megcsinálom, meg amikor Isten keze megmozdul, az különbség. De Mózes minden esetre megrendül az identitása, és hirtelen, egyszerűen, mint Pál, vagy Saul rabbi, tehát 180 fokot fordul. Rájön, hogy ellenségei ezek az emberek, és érdekes mód nem egy zsidót csapagyon, hanem egy egyiptomit. És ezzel tisztázza a hozzáállását, ugye? Ezzel tisztázza, hogy ő kicsoda. Na de hamar kiderül, hogy az ő izomerőből véghez vitt szabadságharca, az fobatkát sem ér. Ki lesz belőle? Egy gyilkos. Egész egyszerűen egy gyilkos, akinek menekülni kell. Elmenekül ez a szabadságharcos. És amikor Midian pusztájában birkákat legeltet, úgy cirka 40 évig, akkor volt ideje gondolkodni. De ki vagyok én? Lehettem volna herceg, az nem jött össze. Lehettem volna szabadságharcos, hát azzal fölsültem. Most itt legeltetem a birkákat. Egy olyan ember, akiről az ige azt mondja, hogy Egyiptom minden bölcsességében kiváló volt. Hát ez egy nagyon túlképzett pásztorról van itt szó, mert egy rendkívül művelt, rendkívüli képességekkel rendelkező ember, tehát értitek, egy Lamborghini pizzafutárként. Egy hihetetlen kapacitású ember, úgy, hogy birkákat legeltet. És azon gondolkodik 80 éves koráig, hogy ki vagyok én. Milyen tétje van? Mindegyik kérdésnek tétje volt. És ekkor megjelenik neki Isten, és a következőt mondja, kettő Mózes 3-ban. Most azért menj, elküldelek téged a fáraóhoz. Vezest ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes azonban ezt felelte erre az Istennek. Ki vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kivezessem Egyiptomból Izrael fiait? A kérdés, az identitás kérdése. Megszólította Isten az égő csipkebokorból. Az első, ami kijön a száján, ki vagyok én? Most végképp nem világos. Oké, először azt hittem, hogy Egyiptom hercege vagyok. Nem. Aztán azt hittem, hogy szabadságharcos vagyok. Nem. Aztán lettem egy gyilkos, egy odakozmált ember, aki eldugta magát valahova a világ, Isten háta mögé balra, a világ végére, hogy elvegetáljon. És itt vagyok aggastyánként, 80 éves, az akkor is idősnek számított, nem csak ma, és egyszer csak, de hát ki vagyok most a gyilkost, a zsidót, Egyiptom hercegét szólítod meg, vagy a szabadságharcost? Vagy ki vagyok én? Mert hogy az biztos nem vagyok, aki most oda megy, visszamegyek ott, oda, ahol engem halára keresnek, és akkor belemondom az arcába a fáraónak, a világ legerősebb hadseregével rendelkező fáraónak, hogy volnál szíves elengedni a népemet. Mert valami azt sugja, hogy nem fogja elengedni. És akkor ott van Mózes ezzel a kérdéssel, ki vagyok én? És rögtön utána mit kérdez? Hogy de ki vagy te? Azt is tisztázzuk. Ez mindig együtt mozog. Az önismeret, az én identitásom és az Isten ismeret együtt mozdul, vagy nem mozdul. Vagy merevedik be. Rögtön utána azt mondja, de ki vagy te? Mi a neved? Ha majd megkérdezik, ki vagy te? Mit mondjak? És Isten mondja ezt a titokzatos nevet, hogy majd így szól Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Ezt jegyezzétek meg, a vagyok, annyira gyönyörű. Nem a voltam, és nem a leszek. Az örökké valóság és az idő metszéspontja a jelen, nincs több. Ő van, nem lesz. És nem volt, hanem van. Egy ponton tudok vele találkozni most. A vagyok. És még egy. Nem lennék, hanem vagyok. A legtöbbünk Isten képének a neve az a lennék. A lennék küldött engem hozzád, hogy te is legyél, léci. Ez vagy az? Nem, a vagyok. Vagyok, aki vagyok. És te is az vagy, aki vagy. Ezért ez a címünk. Hogy légy önmagad, mert mindenki más foglalt. A lennék, az nem visz sehova. A vagyok arra hív, hogy te is légy. Ott volt Izrael népe, és Mózesnek, amikor leesik, hogy ő kicsoda, még egy kicsit vitatkozik, hogy jó, de hát én tudod, én nem. Biztos a címzet az biztos, hogy téves, mert hogy én beszélni se tudok, meg dadogok, meg béna vagyok, meg öreg vagyok, meg nem működik ez. És Isten szépen ugye beszélget vele, megbeszélik a dolgokat. Minden esetre Mózes rááll arra, aki tényleg ő, akiről őt ismerjük, aki ő. Mózes, aki megszabadítja Isten megbízásából Izraelt, megszabadítja Egyiptomból. Ez az ő identitása. Ez fölülírta, hogy gyilkos, ez fölülírta, hogy fölsült szabadságarcos, fölülírta, hogy Egyiptom hercege. Fölülírt mindent. Fölébredt ez az ember. És az igazi identitása az maradt ő. Abban már soha többé nem rendült meg. És ez egy csoda. Ez a mi feladatunk. Ennek olyan ereje van, amikor valaki fölébred, annak olyan ereje van, hogy ott egy egész nép is fölébredt. Ott Izrael el volt álmok és elhívás nélkül, mint egy 400 éve. Volt kaja, pia, hús, víz, hagyma, lakás, lakhatás. Ugye vissza is sírták később a finom párolt hagymákat, dinnyéket. Ne nézzük le, ezt mi is ismerjük, nem? Hát volt Magyarországon is szotüdülő, trabi, langyossör, hétvégitelek a M7-es mellett. Voltak ezek a dolgok, és cserében nem volt szabadság. Tehát ismerjük ezt a dolgot, hogy milyen miért van az, hogy az identitás akkor vészel, amikor jól megy, úgymond. Mert cserébe azt adod. Cserébe azt kérik. Azt mondta nekem valaki, nagyon magas beosztásban dolgozik egy multicégnél, hogy van mindenem. Annyi pénzem van, hogy nem tudom elkölteni. Van OLED meg QLED kijelzős tévém, 380 csatornás programcsomagom, okos telóm, okos autóm. Tudod, mi nincs? Időm nincs elkölteni a pénzt. Nincs. Nincs időm a barátaimmal, tehát nem tudom élvezni ezt az egészet. Cserébe nincs idő. Cserébe nincs magánéletem. Nagyon kemény alkú, hogy mit kér érte. Minden esetre egyszer csak a nép föléled, és rájön, hogy Izrael létének az értelme, hogy Isten tervét beteljesítse. Már nem az a kérdés, hogy van-e hagyma, meg lakhatás, meg nem tudom, mert amikor elindulnak a pusztába, akkor ebből semmi sincs. De már van identitás, hogy kik vagyunk mi. És figyeljétek meg, amikor erre rádöbbennek, akkor elindulnak. Nem pedig, elindulnak, hogy majd csak lesz valahogy, hogy kiküzdjük ezt. De nem erről van szó. Ők mentek, mert rájöttek, hogy kicsodák. Amikor van identitás, amikor megtalálod az identitásodat, abból származnak azok a tettek, amit megfordít nekünk valami, egy ilyen furcsa illúzió, matrix, és azt mondja, dolgozz meg, és leszel valaki. Itt a világban is, és Istennél is. Érd el ezt, szokj le arról, szokj rá arra, változz meg, és Isten elfogad. Járj ide, és Isten szeretni fog. Végleg tegyed le amaszt, és Isten elfogad. Genetikus mélységekben van belénk írva. Annyira, hogy megbotránkozunk, hogyha az ellenkezőjét halljuk. Hogy nem, figyelj most, hagyd abba. Hagyd abba ezt az egészet. Semmit ne csinálj, csak tudd, hogy így, ahogy vagy, téged Isten szeret és elfogad. Elszúrtad a dolgokat? Igen. nem jó felé mentél, rossz döntéseket hoztál, vétkeztél, fölsültél. Igen, persze, mert ember vagy. És Isten téged így ebben szeret. És amikor ebben először hátradőlsz, abból fog származni mindaz, aminek már értelme is van. És nem fordítva. Ez az identitás és a tettek összefüggése helyesen. És ezt jelentette Mózes. Mózesnek az élete. Amikor megértette, hogy kicsoda, minden megváltozott. Krisztusban nem egy kigyúrt akaraterőt kapsz, amivel végre megváltoztathatod az életed és leszed valaki, hanem új identitást kapsz. Ezt hangsúlyozza Pál apostol, hogy nem cselekedetekből, hanem hitáltal, innen van az üdvösséged, a megigazulásod, és egy-két mondattal később jó cselekedetekre vagy újjáteremtve. Tehát nem jó cselekedetekből, hanem jó cselekedetekre. Mert nem a cselekedetekből lesz az identitás, hanem az identitásból a cselekedetek. Tehát, hogyha nem vagy elég jó, ha még nem szoktál le a cigiről, a piáról, ha elváltál, ha megbuktál a szolgálatban, fölsültél, ha nem jársz gyülekezetbe, ha úgy érzed, persze, jó szöveg, királyi gyermek, meg izé, tehát megyek vissza a lepukkant panellakásomba, és egy szürke életet élek, amire senki nem figyel, ha holnap földomom a prakkert, senkinek nem hiányzom. Ezt hogy hozod össze, tesó? Itt a lényeg, hogy először föl kell fogd, hogy így ebben az állapotban, mindenféle változtatás nélkül, oké vagy. Így vagy rendben. Ebben az identitásod helyreállásában változik meg aztán az életed. Az egyik legnagyobb hit cselekedet az ez, amikor először fölé tudsz nézni a körülményeidnek és a bűneidnek. És azt mondod, hogy mégis elhiszem, hogy Isten így, ahogy van, így, ahogy vagyok, szeret. Kemény Dénes egyszer megkérdezték tőle, hogy miért ilyen erős a magyar vízilabdasport? De hogy lehet ez? Hát nyilván ugye volt, hogy három tenger mosta a partjait a nagy magyar birodalomnak, ez nagyon régen volt, nyilván nem ezért. Nem vagyunk egy vízi nemzet. Miért? Hogy lehet? És azt mondta, és nagyon igaz, hogy ez egész egyszerűen azért van, mert mire egy kis srác, aki hozzánk bejön, elsétál a sportuszod a bejáratától az öltöző szekrényéig, annyi márványtábla előtt megy el, amire az olimpikonok nevei vannak fölsorakozva, a hajós Alfredtől a különböző úszóbajnokok, vízilabda csapatok, hogy mire odáig elér, hogy ott ő átveszi az úszógatyáját, már egy más ember. Már másképp fog a vízbe csobbanni. Miért? Mert az identitása, a szíve az alatt kicserélődik, az alatt megérti, hogy ő kikhez tartozik. És ebből származik az a teljesítmény, amit ki tud hozni magából aztán. Ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. És még egy, emlékeztek a rabszolga felszabadításra, amikor Abraham Lincoln ugye aláírta azt a bizonyos módosítást, és elindult ez a dolog, ez a folyamat, de most kicsit leegyszerűsítve, az a lényeg, hogy aki addig rabszolga volt, azonnantól szabad ember lett. De miért? Tehát képzeljétek el, hogy én ott vagyok, és ott a, mit tudom én, milyen földeken kapálok, gyapot ültetvényen, és akkor oda jön hozzám valaki, és én, igen, ugye, mert évszázadok óta az összes ősöm is rabszolga volt, hát csak így tudok viselkedni. És azt mondja, figyelj, mától te nem vagy rabszolga. De én, miért? Mit tettem én ezért? Semmit nem tettél, csak már nem vagy az, jogilag más a helyzet, más lett az identitásod, szabad ember vagy, csá. Mi? Hogy? Ez alatt mit értesz egyáltalán? Te nem is értem, hogy van egy kongresszus, megszavazták, nem értem. Pedig ebben van a lényeg. És minden, az összes cselekedetem, hogy szabadon élhetek, abban van, hogyha megértem, hogy szabad lettem. Még akkor is, ha egy csomó ideig hajbókolni fogok, ha meglátok egy fehér embert. Mert fekete rabszolgaként ezt tanultam meg. Ez van a természetemben. Elég hosszú idő, míg ezek a rugók átíródnak. De attól még attól a ponttól kezdve szabad ember vagyok, hogy ezt kinyilvánították. Jézus Krisztus azt mondja, Isten igéje azt mondja, hogy Jézus Krisztus a keresztfára odaszögezte az adóslevelet, eltörölte az összes bűnödet, és te szabad ember vagy. Egész egyszerűen szabad ember vagy, akit ő szentnek néz. Ebben az áldozatban. És akkor te itt állsz, hogy mi? Komolyan? Én is. De ez mikor volt, vagy hogy? Mi? És nem értjük, hogy ez egy valóság. És amikor megértjük, hogy ez egy valóság, ez hat ki az életünkre. Mi meg mit csinálunk? Rendszerint egyházi szinten szervezünk ilyen Spartacus-féle rabszolga felszabadító hadjáratokat, hogy kivívjuk a szabadságunkat. Hogy változzunk meg. Böjtölünk, imádkozunk, megcsináljuk, megszervezzük. Most nem így, hanem úgy. Különböző, vannak olyan gyülekezeti körök, ahova évtizedek óta járok, ifjúkorom ellenére. Igen, mert gyerekkoromban is ott voltam. És láttam, hogy szinte arról szól a gyülekezeti élet, hogy van egy áhított nagy valami, ami ennek lenni kéne, és azon frusztrálódunk, hogy nem azok vagyunk. És azt keressük, hogy ahhoz a teremhez mi a belépő kód. 1-4-7-2. Nem. 2-7-4-1. Nem. És évtizedekig, majd most. Most hallottátok? Most Svédországban van egy prédikátor, aki azt mondja, hogy, és most csináljuk ezt, most nem azt, most szent nevetés, most szent ugatás, most ez, most az, most fussunk, most álljunk meg. Most így csináljuk, most úgy csináljuk, most ne csináljuk. És miről szól, hogy vívjuk ki a szabadságot? Csináljuk meg. Nem kell megcsinálni semmit. Éppen, hogy abba kéne hagyni mindent. Ez az egy feladat lenne. Abba kéne hagyni már ezt az egészet. És fölismerni, hogy valaki ezt az egészet elvégezte, és amikor először ez a tektonikus mélységben változtatja meg az ember lelkét. Mert mi van a harc mögött? Szégyen. Szégyen van a szabadságharcunk mögött. Annak a szégyene, hogy így nagyon nem jó testvérek. Ez így gáz. Vagy te ezt a maszatolást nevezett hívő életnek, testvér? Ezt a semmit? Bukdácsolsz itt, napról napra? Erre gondolod? Ez a szentség? Hol vannak a nagy álmok? Hol a nagy ébredés? Hány ember tért meg? És mondjuk, ez, és így nő egyre magasabbra valami, és te meg töpörödsz össze. Ez a teljesítmény centrikus, szabadságharcos, ébredéshajszoló dolog mögött egy rakás szégyen van. Annak a szégyene, hogy így nem jó. Hogy ezt mi bénán csináljuk. Ez itt el van szúrva. Vagy el sincs kezdve. Bezzeg ők, láttátok a tévében? Nézd meg a YouTube-on. Na, az igen. És így nő föl ez a képzeletbeli mumus, és te meg töpörödsz össze. És ez közösségi és egyéni szinten ugyanúgy érvényes. Minél nagyobbra nőnek a bezzega mumusok, ugye annál nagyobb szégyen keletkezik. Minél jobban kifényesednek, minél érinthetetlenebbek, minél szentebbek az ilyen ikarosz típusú keresztény celebek, annál nagyobb árnyék marad a népen tulajdonképpen, mert hát hol vagyok én ettől? És ez egy szörnyű történet. Mert összezúzza az identitást. Amikor először megértjük valahogy így leesik a tantusz a szívünkben, hogy ez kamu, erre nincs szükség. A magát a harcot, azt elvégezték 2000 éve, és szentnek és igaznak nyilvánítottak engem. Igen, bent a panellakásban, a bukdácsoló, hétköznapi, szürkének tűnő életemmel, mert Isten éppen a kicsiket választja ki, éppen a bukdácsolókat, éppen a megrepett nátszálakat, éppen minket választott ki, hogy a kegyelmét fölmagasztalja. Tehát sajnos a kegyelmének nincsen hely, ha annyira ki vagyunk gyúrva, ha annyira jók vagyunk, és mi erre áhítozunk, és megyünk szembe a kegyelem alapelvével. Mózes után keresztelő János. Az egy nagyon kemény dolog, és mutatja, hogy az identitás megtartása az a nehéz fiúknak is kemény. a hit nehéz fiúinak is. Egy kemény küzdelem, és ez a feladatunk. Tehát nem az, hogy elnyerjük, hanem hogy megtartsuk az identitásunkat. Mert arra nagyon komoly pályázók vannak. Ugye az történt röviden, hogy van egy fiú, ez a János, akinek az identitása annyira mélyen gyökerezik, hogy prenatális szinten már megvolt. Az anya méhben már köszöntötte Jézust. Ez egy csodás képes beszéd. Ugye kinek volt még ilyen méh elhívása, aki az anya méhben már hozta a formáját? Jákobnak. Igen. Az első mozdulat, hogy dögölj meg, én megyek ki először, ha belegdög. Ez, amit aztán ugye következetesen csinált is. Ugye Keresztelő Jánosnak megvan az identitása, megismeri a szintén anyaméhben lévő mesiást, és ő köszönti, ahogy majd később ez lesz a hivatás, hogy rámutat. És ugye ez egy döbbenetes dolog. Egy identitás, amit ő egy proféciában talál meg a pusztában kiáltó szó, aki rámutat Isten bárányára. És ez neki ilyen mélyen van meg. Olyan mélyen van meg, hogy fiatalként nem nősül meg, nem hord kényelmes cuccokat, pusztában él. Egyszerűen tudjátok, póker nyelven all in, mindent betolt. Az összes zsetont, semmi, fölégette a hidakat, ez az életem és kész. Nincs, hogy meg meglátjuk, hogy vezet az Úr, majd ott a félútig elmegyünk meg. Nem, ő teljesen hitt ebben. És ez, mikor börtönbe kerül, amikor a körülmények megváltoznak körülötte, ugye azt kérdi, hogy te vagy az, vagy mást várjunk. És mondtam, az Isten képünk mindig együtt mozdul az én képünkkel. Ott van Isten, Isten fia. Egész idáig voltam biztos benne, születésem óta. Hogy ő Isten fia. Most nem. Most nem tudom. Most egy 50%, meg kéne tudni. Mondd meg, légyci. Te vagy az, vagy mást várjunk. Mert ha mást várjunk, és itt jön az én kép, akkor sajnos az én életem kuka, egy teológiai baki, egy programhiba. Föltettem az életem valamire, és sajnos az nem úgy van. Ez nagyon durva dolog. Hogy fölteszed az életed egy dologra, és kiderül a végén, hogy nem úgy van. Dávidot hozom nektek példaként, és csodálatos. Fölkeni őt a proféta. Mától király vagy. Zsenge legény. Na most az elkövetkezendő évtizedekben nem úgy néz ki, mint egy király. Sőt, hogy bonyolodjon a dolog, van egy király. Izraelben. Hát ez egy skizofrén helyzet. Te vagy a király. Teokratikus. Világ három közjogi méltóságot olajjal kenik föl. Ebből az egyik a király. Tessék, óra indul, te vagy a király. Oké, köszi, jogar, nem, nincs semmi. Sőt, mostantól kivert kutyaként fogsz élni a pusztában, sivatagi rókák közt, meg egy rakás lúzer közt. Ez lesz. És közben lesz valaki, aki a király. Dávid, az, hogy ő Isten szíve szerint való király, ugye sokszor ellentmondásos, hát, hogy milyen dolgok voltak az életében, meg minden, de az valahol itt indul. Hogy ez a fiú képes volt arra, amit nekünk el kell tanulni, hogy ne inogjon meg az identitásod. Meggyőződsz abban, hogy Isten gyermeke vagy, nem azért, amit te kivívtál, hanem amit ő vívott ki a Golgotai kereszten. Meg vagy győződve, hogy szent vagy, szeretett vagy, és isteni gyermek, és hazamész a panel lakásba. És megint beleköt a férjed. Hogy hol voltál? Vagy a feleséged? Vagy fölhívnak, hogy holnaptól nincs munkád? Vagy beperel a tesód. Vagy, nem, így se bírsz elmenni a gyülekezetbe. Kész, annyiszor megfogadtad, hogy kibírod, de nem bírod ki. Vagy, és sorolhatnám azokat a dolgokat, amikre azt mondod, hogy teljesen ellentmond annak. Teljesen ellentmond. Egy akkora kognitív diszonancia van, amivel te nem tudok mit csinálni. Inkább azt mondom, hogy én leszek a inkább leszek őszinte hitetlen, mint képmutató hívő. És itt van itt van a váltó. Mert Dávid se nem skizofrén, se nem képmutató, hanem szilárd identitás tudata van, és azt mondja, hogy ha minden az ellenkezőjét mutatja, én akkor is már király vagyok. És ez olyan erős volt benne, hogy amikor Saul meghal, ugye tudjátok, még akkor se lesz egész Izrael királya. Még nem mindenki ismeri el. És azt mondja, jó, nyugi, én kivárom. Kivárja. És amikor minden törzs már elismeri, hogy ő a király, akkor lett, akkor ért össze a tapasztalat és a hit. Egész odáig a tapasztalat szembe ment a hittel. Meg lehet figyelni ezt művészeknél. Van Gogh. Úgy festi végig az életet, hogy egy képet se vesznek meg tőle, egyet egy rokona könyörületességből. Hogy lehet ilyen teljesítményt leadni nulla visszajelzéssel? De van visszajelzés, lúzer vagy. Mert a kornak megvoltak a sztár festői. Milyen nehéz lehet ez? Schubert, Franz Schubert, a gátlásos fiatal zsidó fiú, ugyanabban a városban él, ahol Beethoven a világsztár. És így írogatja ilyen kis, ennél lényegesebb, kisebb, ilyen baráti körökben elénekelgetik a dalait. Megírja a szimfóniáit a fióknak, úgyhogy egyet se hallott életében. És mégis megírja. Megírja, hallgassátok meg, mit ír? Honnan vette? Miért nem keseredik el? Miért nem mondja, hogy a fenébe ezzel az egésszel valami más hivatást kell keríteni? Minden egyes koncert, amit Beethoven adott, minden egyes darab, amit meghallott tőle, tör volt a szívébe. Ő az ismeretlen, a senki házi. Minden azt mutatta, hogy Franz Schubert egy senki. Közben Franz Schubert egy zseni. Egyetlen dolog vihette őt, maga ez, hogy ő tényleg zseni volt, és hogy ő ezt nem engedte el. Ahogy Dávid nem engedte el, én vagyok a király. Nekem ezért nem kell tenni semmit, nem azért vagyok én. Még tehetett is volna. Volt, hogy elkaphatta volna Sault, nem is egyszer. De nem tette. Szóval ez nem az én munkám. Én nem azért vagyok király, mert elintézem. Ezt kibírni, ezt a kettősséget, erre mondtam, hogy Dávidtól ezt kell megtanulni. Először fogadd el, először döbbenj rá, mint Mózes, hogy te kicsoda vagy Krisztusban. Aztán bírd ki, ahogy Dávid, hogy nagyon nem úgy néz ki, hogy ez igaz. Ez az út, ez a tapasztalat. Kedves barátom, aki nemrég halt meg, Kubinyi Karesz, mondta halála előtt, hogy hozott egy kapitális, iszonyatosan rossz döntést, egy szerződést. Kötött, amit már, mikor így már tudjátok, esznek a végén, nem Kareszt írt, Károlynak a végén már volt, akkor érezte, hogy itt ezt nem kellett volna. De valami belevitte ebbe. És rettenetes következményei lettek. És azt mondja, hogy igen, most az a feladatom, hogy tudjam, hogy én így is Isten szeretett gyermeke vagyok. Hülye gyereke, de a gyereke. Hülyeséget csináltam, de a gyereke. Én az ő családjába tartozom. És én ettől nem fogok tönkre menni. Az én nem az életem a tét, nem a családom. Hülyeséget csináltam. És legközelebb kétszer is megfontolom. Ennyi, tanulok belőle. Milyen fontos? Mert amúgy mi következik? Csak én lehetek ez a hülye. Ez is csak velem történhet meg. És frusztrálódok, és megyek egyre lejjebb. És közben látom azokat, akik jól csinálják, és megyek egyre lejjebb, mert az identitásom roncsolódik. Nem, hát hülye gyerek vagyok, de Isten gyermeke. Az így sokkal jobb. Ez így jó. Hát legközelebb ember vagyok, hát elszúrtam. Legközelebb ezt majd nem fogom. Majd mást fogok elszúrni. De ezt már nem fogom, az biztos. És ez olyan életszerű. A harmadik, az ugye a Jákob. A Jákob kapcsolódik az identitás politikához, ez a korszellem szerinti identitás. Az előzőek volt a Kalmár szellem szerinti identitás, hogy kivívod az identitásodat, ami nem igaz, hanem megnyered az identitásodat, és akkor tudsz vívni, akkor már tudsz vívni abból. A korszellem szerinti identitás azt jelenti, hogy az amerikai álmot megkereszteljük, és azt mondjuk, hogy bárkivé válhatsz, bármivé válhatsz, ha kifizeted az árát. Innen jön ez a ébredés görcs. Tehát, hogy elhitetjük egymással, hogy igazából van egy ideális, egy szuper, és azt kéne elérni. Ha eltalálod a kapukódot, te is beléphetsz. Beléptél, testvér? Nem. Sajnos. Nem találtad el. Próbálkozhatsz tovább. De nézd, én elértem. Én elértem, látod? Mert meg is írom a könyvet, hogy vedd meg. Bőrkötésben plusz $2, és így tovább. Egy recept, hogy hogy kell, hogy ki a nyerő, hogy ki a jó. Ugye a Woody Allen mondta, hogy életem legnagyobb tragédiája, hogy nem valaki más vagyok. Ez a Jákobnak a himnusza. Ez volt a problémája. Én Ézsau akarok lenni. De miért? Mert ő az első. És a korszellem szerint az első mindent vitt. Ráadásul csak ketten voltak. Ugye olyankor az ezüst nem csillog olyan szépen. Nem mondhatjuk, hogy azért az is. Ketten voltak. Én vagyok a kicsi, én vagyok az utolsó. És a korszellem szerint, aki ott van az elején, elsőszülő, spirituális vezető a családban, Istentől áldott, örökös, ő a győztes, ő a befutó, ő a kemény, ő a bátor, stb. Ő az első. És Jákob azt álmodta, hogy de jó lenne elsőnek lenni. De jó lenne. És megpróbálja elintézni. A bevezető szövegbe ezért írtam, hogy transzsorsú ez a fiú. Ugye, mert ugye ez van, hogy válassz egy identitást. Tessék, ki szeretnél lenni? Legyél az. Férfi vagy, de nő szeretnél? Legyél nő. Nő vagy, de férfi szeretni? Legyél az. Esetleg zsiráf létre vágysz? Miért ne? Nincs messze. Miért? Ha a transzneműséget miért ne követhetné a transzkorúság? Vagy a transzfajúság? Miért? Vagy akkor kiszab neki határt? Hogyha ez egy szubjektív percepció kérdése, csak hogy ős-magyar szavakat használjunk. Ha én belül úgy érzem, hogy az akarok lenni, akkor az leszek, ugye Jákob azt mondja, én Ézsau tudatú ember vagyok. Én Ézsau, megveszem. Mostantól Ézsau vagyok, kész. Kiteszem profilképnek a Facebookra. Én vagyok Ézsau. Miért? Megvettem, kifizettem. Jó, nem volt nagy az ára, de neki kellett, a piac határozza meg. Egy tál lencse, megvettem. Atyai áldás, megszereztem. Oké, egy kicsit csaltunk, de itt van, nem? Kész. Megvettem, elintéztem. Azt a sorsot akarom, ami az ő sorsa. És igazam van. Mert ő neki meg nem kell. Úgyhogy elintézem. És elintézte. És akkor azt gondolta, hogy most már ő az első. Ő lett az első? Tehogy lett az első. Maradt kicsi. Ugyanaz maradt. Kellett neki 20-21 év, és amikor megint belenézett a tesója arcába, akkor azt mondta, hogy kisebb vagyok én. Azt mondta neki. És azt várta, hogy agyonverje őt a tesója. Belátta, hogy ő a kisebb. És ahogy ment előre az életében, fokozatosan belátta, hogy pontosan a kicsiségében van az áldottság. Hogy nem úgy van az, hogy választasz egy identitást. A la carte. Ez kamu. Nem. Az úgy van, hogy Isten készített neked egy identitást, és bár lehet, hogy nem tetszik, lehet, hogy bizonyos dolgokkal nehéz megbékélni benne. Lehet, hogy jobb lapjárást szerettél volna. Nincs nálad két ász, meg egy király. Ráadásul a másiknál ott van. Lehet, hogy azt mondod, ebből nem lehet jót játszani, akkor pont neked van a kegyelem. Azt mondja Isten, hogy figyeljetek, a kegyelem azt jelenti, hogy a kicsit választom. A meddőt, a bénát, a dadogós. Az elveszettet, a bűnöst. Én fordítva dolgozom. Itt jön a probléma, hogy Jákob ezt még nem tudja, miért tudná, fiatal srác, hogy minden fordítva van. Azért nem érdemes vágyni a zsiráf létre. Nem ott van az áldás. Szép hosszú a nyaka, de nem ott van az áldás. Nem, neked az ember létedben van, és abban a sorsban, amit te kaptál. A transz sorsúság nem jó. Mert miközben meg akarod változtatni, másik ember sorsára ácsingózol, elfelejted kihozni a magadéból, ami viszont abban benne van. Jákob minél több mindent tett azért, hogy ő legyen Ézsau, annál inkább verte szét a saját életét. Míg nem menekülnie kellett, hogy agyon ne verjék őt. Élete végére tanulta meg, hogy minden fordítva van. Ugye honnan tudjuk? Hogy áldotta meg az unokáit? Így. Így. A kicsim volt a jobb keze. Azt mondja József, az egyébként nagy tudású, nagyon bölcs, és nagyon mélyen hívő ember, gyakorlatilag addigra már egy kész hithős, hogy apa, nem úgy. Fordítva, mire József, pont így, mondja Jákob, így. Én már tudom, hogy fordítva van minden. És a bal kezem van a nagyon, és a jobb kezem a kicsin, mert a kicsit áldja meg Isten. Ezért nem kell egy másik sors. Az, hogy én eldöntöm, ez egy önkényes és nem igaz dolog. Ugye beleírtam a meghívóba, hogy Chuck Norrisnak nincs órája, ő dönti el, mennyi az idő. Hogy ezen még tudunk nevetni, de igazából erről van szó. De egy Monty Python jelenetben volt, ugye, hogy egy ilyen kerekasztal beszélgetés egy stúdióba, és hogy szavazzunk, hogy van-e Isten. És akkor így fölteszik a kezüket, és akkor mit tudom én, milyen arányban, 8-4 arányban nincs Isten. Ugye? De mert miért ne döntsük el? De azért, mert a valóság az, ami nem hajlandó megváltozni, amiatt, hogy hiszek benne, vagy nem. Nem tudod eldönteni, mennyi az idő. És nem tudod eldönteni, hogy kicsoda vagy te. Megértheted, hogy kicsoda vagy te. Nem döntheted el. Mert teremtmény vagy. Jákob válságának a lényege, az egybecseng a fogyasztói társadalom keresztényeinek a válságával. Mert arról van szó, hogy ugye ma a korszellem mit mond? Tehát milyennek kell lenni? És akkor jön az, hogy milyennek kell lenni egy kereszténynek. Egy jó kereszténynek. És minél inkább ez az, ugye az Ézsau, tehát hogy minél nagyobb a távolság te közted és ő közte, annál inkább érzed magad lúzernek. És ugyanaz, mint a farizeusok esetében, hogy az igéből rakják össze a jó képet. Mi? A Bibliából származik. Csak éppen nem igaz, és halott. Nincs benne élet. Igaz, hogy a tisztaság és a tisztátalanság körül forog minden. Igaz, hogy Isten igéje körül forog minden. Szinte kényszeres ragaszkodás az igéhez, csak éppen még sincs benne élet. Ugyanezt történik. Iszonyatosan sok frusztráció, kiégett ember, boldogtalan keresztény van azért, mert boldognak, győzelmesnek, nagynak, profinak kéne lenni, ébredésben kéne lenni, csodákat, jeleket kéne látni. És ezek a dolgok, ezek egy olyan illúzió, amit a korszellem elénk rak, hogy ilyennek kell lenni. Lelki gondozásban jön valaki, és mondja, hogy te nem vagyok jól. Mondom, igen, és? Hogy is? De jól akarsz lenni? Vagy mi a cél? Hát úgy, és akkor elmondja, hogy ilyen nehéz helyzetben van. Mondom, hogy az a természetes, hogy nem vagy jól. Azért normális vagy, nem vagy jól. Ide jönnél nekem itt röpködve, akkor azt mondanám, nem vagy normális. Hát van, amikor nem vagy jól. Hát amikor, de ugye bennünk boldognak, meg jónak kell lenni. Párkapcsolatban. Most egy nehéz időszakunk van. És ezt meg kéne oldani. Nem megoldani kell. Vannak nehéz időszakok. Ez el kell fogadni, hogy vannak nehéz időszakok. Miért a gyerekkel nem így van? Ugye, mert az a kérdés, most nehéz időszakunk van a párkapcsolatban, hogy most akkor maradjon-e vagy nem a párkapcsolat. Miért a gyerekkel hogy van, mikor negyedik hónapja nem aludtál, meg bőg, meg bekakál 4-kor, hogy visszaviszed? Hogy most... Nem, hanem az benne van ebben, az a természetes része, hogy most karikás a szemed. És nézheted a photoshopolt pipiket az újság oldalán, amik frusztrálnak, meg hogy miért van rajta több kiló, meg hogy photoshoppal rólad is lejön. De máshogy meg nem. És ugye, tehát ez az élő tapasztalat, és akkor kell az, hogy na de ez így most így teljesen rendben van. Teljesen rendben van. Ez hozzá tartozik az élethez. És hogyha megszabadulunk attól, hogy vannak a hívő celebek, hogy vannak a keresztény szupersztárok, vannak a kijelölt utak, hogy ezen kell járni, a példák, amiket követni kell. Erre mondtam, hogy amerikai álom. Hogy neked is olyannak kell lenni. Látod? Itt vagyok én. Te is légy olyan, mint én. Csak ehhez igyekezz. Higgyél jobban, csináld jobban, adakozz többet. Imádkozz többet, böjtölj, csináld, és majd nem sokára olyan lehetsz, ha nem is olyan. De majdnem, mint én, ugye ez súgja, ez jön, akkor mi van? Akkor borzalom van. Akkor csak jön a frusztráció. Tehát lehet, hogy úgy jöttél ide, hogy ég a ház, hogy nem tudod hogyan tovább a dolgaidban. Lehet, hogy egy nagy érthetetlen katyvasz most az életed. Lehet, hogy úgy érzed, hogy kicsi vagy, és nincs is esélyed fölnőni. Vagy egy senkinek érzed magad, de az is lehet, hogy egy súlyos bűn terheli a lelkiismeretedet. És úgy érzed, hogy amíg ezt nem rendezed, addig nincs esélyed tovább lépni. Lehet, hogy valamit visszafordíthatatlanul elrontottál. Lehet. Lehet, hogy megbuktál a szolgálatban, és így tovább. A hit, amit Dávid mutatott, az a csodálatos, hogy minden ellene szól, és te mégis tudod, hogy Isten szeretett gyermeke vagyok. Dávid, aki Betsabéval olyan ocsmány, egy dolgot csinál végig, ami elmondhatatlan, és többen kell összeálljunk, hogy kihozzuk, olyan minősített disznóságok, az ő hitének az ereje abban van, hogy azt mondja az 51. Zsoltárban, hogy egyszerűen fölé néz ennek. És azt mondja, hogy igen, ez mind így van, de te irgalmazd nekem, és te kenjél föl, csak a te szellemedet elnevedd tőle. Azt az egyet ne. Mert az még itt van. Én disznó voltam. Én elrontottam. De veled vagyok, és te velem vagy. Ez a fölé emelkedés az ő hitének a kulcsa. Ezért nem vesztett el korábban sem a hitét. Ráfordulok a végére, mert itt a Józsi mondta, hogy 6-ig be kell fejezzem. Jézus ezt, amiről most szó van, a tékozló fiú történetében egy karikatúra-szerű erővel jeleníti meg. A teljesítményt és az identitást. Az idősebbik fiú teljesített. Ugye? Ő neki Kalmár szellem szerint van identitása. Én megtettem. Én megbízható vagyok. Én egész életemben szolgáltalak. Én nem kóboroltam el. Én nem költöttem prostikra a pénzt, az apám pénzét. Én nem vertem el szerencsejátékokra. Ugye ez az ő identitása. Tehát én oké vagyok. Én rendben vagyok. Az apa meg azt mondja, figyelj, ez a gyerek az én gyerekem. Ez meghalt és föltámadt. Itt van végre. Végre, újra itt van. És az egyik a törvény, a másik a kegyelem. Alapelve. Az a baj, hogy amikor ennek a muzsikáját meghallja az idősebbik testvér, mi keretkezik a szívében, emlékeztek? Megy haza, meghallja, az eredetiben a szimfónia szó van, meghallja a szimfóniát, a muzsikát, a táncot, a buli van, és megkérdezi, hogy mi van, mi történt? És megjött, és nem érti, és harag lesz a szívében. Harag. Én azt is megértem, hogyha valakinek ma itt harag keletkezik a szívében, és sokszor megértem, már egyszer majdnem meg is vertek prédikáció után, de nem volt hatástalan. De azért lesz harag, azért keletkezik harag, mert ez a kettő, ez belül ütközik. Mert ha jó ember vagy, akkor ez föl fog háborítani, és azt mondod, hát akkor én miért tépem a mit csináltam idáig? Akkor ennek semmi értelme. És elveszted a motivációdat, mert összezavarodsz. Ha annak a ganénak, annak a deklaráltan minősített 5 csillagos cégéres gazembernek, csak azért, mert a fia jár a buli, akkor nekem mi járna? Hát akkor ennyi az egész pecó. Akkor nem értem. És nem tudja őt behívni az apa. Nem tudja behívni, hogy örüljön. A harag nem engedi. A kegyelem örömébe nem tudsz belépni, amíg elhiszed még a Kalmár szellem alapján, hogy megdolgozhatsz érte. De ha nem vagy elég jó ember, ha megreccsent ember vagy, ha kétségek közt vagy, ha pánikbeteg vagy, ha reménytelennek gondolod az életed, akkor ez egy óriási örömhír, és ott vagyunk már is az evangélium szívében. Hogy én nem a jókért jöttem, nem az igazakért, ő bennük harag keletkezik, gyilkos harag, hanem az elfáradtakért. Ez a lényege ennek a történetnek, és ezt szerettem volna elmondani nektek, hogy nem érdemes transz sorsúnak lenni, nem érdemes transz identitást elsajátítani, ne higgyetek ennek, hanem akik ti vagytok, abban fogjátok megtalálni, mint Jákob. Persze az életet csak ugye odafelé lehet élni, de csak visszafelé lehet megérteni. De ahogy Dávid, tudsz menni a pusztában, és tudsz menni, mert tudod, hogy igen, amit az ige mond, az úgy van. És ebbe vessétek a bizodalmatokat, és áldjon meg ebben titeket, Isten. Amen.